Ebben a beszélgetős videóban egy igazán izgalmas témával készültünk nektek. Április 2-án van az autizmus világnapja, és elhatároztuk, hogy készítsünk egy beszélgetős tartalmat ezzel a meglehetősen izgalmas és bizonyos szempontból tabunak számító témával. Vendégem Szigeti Zsófia. Szia!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Amikor arról beszélünk, hogy a társasjáték mindenkié, akkor ezt a szó legszorosabb értelmében értjük. Időseké, fiataloké, akik szűkebb költségvetéssel dolgoznak, vagy akik több játékot megengedhetnek maguknak. Azoknak, akik most ismerkednek a játékok világával, illetve a heavy gameresek is, és egyben az autistáké is. Beszélgetnék mindenképpen arról, hogy mi az az autizmus. Kérdezlek, mint szakembert, autizmussal foglalkozó gyógypedagógust, mi pontosan a szakmád?
Uh-huh. Gyógypedagógus vagyok, autizmus szakirányon végeztem többek között. Uh-huh. Főleg autizmussal élő gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozom, illetve a hiperaktivitás figyelemzavar még a uh-huh. szakterületem. Hogy mi ez az autizmus? Bármikor, amikor az autizmusról beszélünk, akkor az a kiinduló pontunk, hogy az autizmus az egy nagyon heterogén spektrum állapot.
Igen,
skála. Ami a nem beszélő, értelmileg is érintett, súlyos autizmus tünetekkel rendelkező gyerekektől, személyektől indul. A jól beszélő, épp értelmű, esetleg kiemelkedő intelligenciával rendelkező, ám de mégis társas kommunikációs készségeiben, rugalmas viselkedésében érintett személyekig tart. Na most ugye már el is mondtam, hogy mi az, ami mégis koherensé teszi ezt a széles spektrumot. Ez a két tünetcsoport, tehát a társas kommunikációs viselkedések, illetve az a rugalmasság, hogy valaki mennyire rugalmasan, mennyire sokszínűen tudja elfoglalni magát, vagy ahogy ő elfoglalja magát, ez picit inkább repetitív, sztereotíp jellegű. Nagyon sokféle viselkedés tartozik ide, ezért is nagyon-nagyon heterogén ez az állapot, hiszen maga a társas kommunikációs területen is, ugye a beszéd lehet érintett olyan módon, hogy egyáltalán nem alakul ki kifejező beszéd, de lehet olyan is, hogy gyönyörűen, pompásan fejezi ki magát valaki verbálisan, mégis az a fajta tudás a kommunikációról, hogy a kommunikációnak az a haszna, hogy mi befolyásoljuk mások viselkedését, mások szándékát, mások gondolatait a beszédünkkel, ez sérült lehet, ez hiányzik. Sérültek lehetnek bizonyos kommunikációs funkciók, sérült lehet az, ahogyan ő kifejezi magát, akár szavaiban, akár metakommunikatívan, gesztusaiban, érintett lehet az, hogy mennyire tud elmond fogalmi gondolatokat kifejezni, érteni. Nagyon tipikus autizmus esetén a szószerinti értelmezés. Ezt ugye azért nagyon sok sorozatban, filmben is jól bemutatják, jól láthatjuk. Úgyhogy ez tulajdonképpen az autizmus, ez egy fejlődési, tehát egy idegrendszeri fejlődési másság. Az idegrendszer a fogantatástól kezdődően másképp fejlődik, másképp működik. Tehát genetikai alapokkal többnyire. Nagyon sok kutatás övezi ezt, hogy mi okozza az autizmust. Leginkább a genetikai faktorok tűnnek úgy, meg némi környezeti hatást is vélnek felfedezni, de semmiképpen sem nevelési hatások, semmiképpen sem oltások, tehát hogy ezek az ilyen...
Tehát nem 18 éves korában kialakult, hogy...
Nem, igen, ezzel nagyon fontos az autizmusnál, hogy születéstől kezdve keressük a tüneteket. Mondjuk, amikor diagnosztizálják az autizmust, akkor az biztos, hogy születéstől kezdve keresik a tüneteket, és minden területen, tehát a családban, az óvodában, iskolában, mindenhol meg kell jelenni ezeknek a tüneteknek ahhoz, hogy megszülessen egy diagnózis.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, egy nagyon érdekes cikk bukkant fel, ami azt mondja, hogy több autista van-e mostanában, mint régebben volt. És arra jutott ki, hogy nem. Tehát nem feltétlen több, csak most már érzékenyebbek a mérések.
Igen.
Tehát mint 100 évvel ezelőtt nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget, nem volt szókincse a kora emberének arra, hogy pontosan akkor hogyan is nyújjunk, milyen eszközzel tudjuk segíteni embertársunk működését, míg most ennek a mérése is sokkal kifinomultabb, és sokkal több eszköz nyílik lehetőségünkre.
Igen, ez így van, van egy nagyobb fajta társadalmi tudatosság, amit most támogat ez a videó is például, tehát jobb, ismertebb ez az autizmus. Régen azért nehezebb volt a diagnosztika, most már azért vannak standard diagnosztikai eszközök az autizmus diagnosztizálásához, ami még mindig mindig nem könnyű, és még mindig nem megy ránézésre, hanem egy nagyon hosszadalmas diagnosztikai folyamaton kell keresztül menni annak, aki végül is autizmus diagnózist fog kapni. Nagyobb a társadalmi tudatosság. Valóban a kutatások azt mutatják, hogy nem növekszik az esetszám, hanem több a diagnosztizált eset. Tehát míg régen egy nem beszélő, akár épértelmű autizmussal élő embert értelmifogyatékosnak tituláltak, azt gondolták, hogy azért nem tud, megbeszélni, nem tud megtanulni beszélni, igen, mert nincsenek meg hozzá megfelelő értelmi képességei. Most már azért a nonverbális IQ-tesztekkel és egyéb ilyen kifinomult eszközökkel jobban meg lehet állapítani, hogy mi a valós háttér, mi a valós.
Nagyon érdekes, hogy neves történelmi személyiségek feljegyzései, vagy a róla feljegyzések alapján tudnak következtetni, hogy nagyon sokukra volt jellemző, hogy abba a tartományba beleesett.
Igen.
Nekem például egyik kedvenc például Einstein, hogy nagyon-nagyon szigorú szabály szerint, nagyon meghatározott menetben, nagyon fontos volt számít, tehát nagyon rigolyásnak számító emberekre visszavezethető, hogy valószínűleg funkcionális, tehát működőképes, és nem volt szókincs, hogy akkor ő egyébként ebbe a tartományba tartozik, csak hogy vélhetőleg akkor nem volt elég.
Igen, hát én most ugye a spektrumnak azt a végét említettem, ami magas támogatási szükségletű, de ugyanez a másik oldalra is igaz, hogy akit régen kis szórakozott professzornak gondoltunk az iskolában, mondjuk a gyerekek között, aki nagyon rigolyás, ahogy említetted, aki rugalmatlan, nagyon háklis arra, hogy van az ő uzsonnája becsomagolva, vagy ki mellettül, nehezen barátkozik, elvonulós. Ezt gondoltuk róla, nem kapott segítséget, történt vele, ami történt. Most már egy kifinomultabb diagnosztikával, több szakemberrel, a pedagógusok is sokkal érzékenyebbek a témára, sokkal nagyobb tudásuk van ebben a témában, és jobban helyükre tudnak kerülni a dolgok, és tudnak segítséget kapni ezek a gyerekek. Mondjuk hangsúlyozom, hogy sajnos még mindig nem elég. Tehát ennél sok, nagyon-nagyon sok teendő van még ebben a témában, akár az általános iskolákban, hiszen itt a gyerekek zöme épértelmű, a gyerekek zöme integrálható, sima általános iskolában tanul, viszont ez nem jelenti azt, hogy nekik nincs szüksége ugyanúgy a segítségre. Ugye azért szoktuk mondani, hogy az, hogy enyhébb egy autizmus, az nem jelenti azt, hogy valóban kevesebb nehézséggel kell szembenéznie, hiszen egy olyan gyerek, aki szegregált intézményben jól felkészült gyógypedagógusokkal, neki megfelelő módon megteremtett környezetben tanulhat, azért neki lehet, hogy végeredményben könnyebb, mint egy olyan gyereknek, akinek szembe kell nézni azokkal az elvárásokkal 30 osztálytársa között, ami neki nagyon-nagyon nehéz, csak ugye nem látszik.
Videónk célja bizonyos szempontból azzal kapcsolatos kommunikációnyitás, hogy nagyon sok levelet kaptunk tőletek az elmúlt időszakban, hogy akár személyes, akár ismerős, akár rokoni szálon van autista ismerős, gyerkőc, akivel szeretnétek játszani, ami szerintem egy csodálatos dolog. És ezt nyitnám ki egy picit, hogy milyen eszközt tudunk az emberek kezébe adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan játszunk autizmus tartományba tartozó emberrel. Gyakran láttam én is eszköztelen embereket, akik konkrétan zavarba jönnek akkor, hogyha van egy nagyon hallgatag gyerkőc, aki egyébként megnyeri a játékot. Lenyűgöző pillanatok vannak, hogy tudunk csatlakozni ehhez. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről.
Amikor így autizmus és társasjáték összefüggéséről gondolkodunk, vagy beszélgetünk, akkor nagyon fontos az, amit már ebben a rövid videóban is legalább kétszer említettünk, hogy minden egyes autizmussal élő más. Tehát azt szokás mondani, ugye, hogyha már találkoztunk egy autizmussal élő emberrel, ez pontosan azt jelenti, hogy láttunk már egy autizmussal élő embert, és erről messze menő következtetéseket nem lehet levonni. Ennek ellenére természetesen vannak olyan szakmai alapvetések, amiket fontos tudni, ha autizmussal élő gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk. Ilyen például az, hogy számukra a kiszámítható, bejósolható környezet az nagyon-nagyon fontos, hogy miért van ez így. Az autizmusnak az egyik úgynevezett ilyen kognitív háttere az, hogy a mentalizációs képesség az náluk érintett. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan képesség, ami spontán működik tipikusan fejlődő embereknél. Ha valakivel beszélgetünk, vagy interakcióba keveredünk, akkor spontán tudjuk olvasni az ő mentális állapotait, a szándékait, érzéseit, mire gondolhat, mi az, amiben igaza van, mi az, amiben tévedhet. és ebből következtetéseket vonunk le, hogy ő mit fog csinálni, és ez alapján viselkedek én valahogy. Nagyon egyszerűen lefordítva, valaki mosolyogva közeledik, feltételezem, hogy kedves, szívesen megyek oda, ha fenyegetőleg közeledik, akkor inkább elkerülöm. Na most ez a képesség autizmusnál általában sérült. Ez azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy mindig rosszat feltételeznek az embertársaikról, ez azt jelenti, hogy ez egy bizonytalanságot eredményez. Nehezebben tudják ők mások szándékait olvasni. Éppen ezért nagyon fontos nekik a kiszámíthatóság. Ugye, hogy tudjuk ezt megteremteni? Térben és időben és struktúrával. Ugye ezért is nagyon-nagyon jó eszköz a társasjáték az autizmussal való együttlétben, hiszen maga a társasjáték már egy adott struktúrát hordoz.
Eleje van,
eleje vége van. Vége van, pontosan. Ott a tábla, mondjuk a táblás játékról van szó, ott van a tábla, rajta vannak a bábuk, kiszámítható, hogy mikor következek én, mikor következik a másik. Tehát ilyen szempontból illeszkedik úgymond az autizmus természetéhez.
Biztonságérzetet teremt,
így van. Ugye nagyon fontos az, hogy kivel játszunk. Tehát pont azért, amiért ugye nagyon sokféléke az autizmussal élő emberek, nagyon fontos az, hogy milyen kognitív képességei vannak. Ismeri a számos dobókockát, vagy inkább színes dobókockás játékot válasszunk? Meg tud érteni bonyolultabb játékszabályokat, vagy inkább maradjunk egyszerűbbeknél? Végig tud ülni egy 60 perces játékot, vagy inkább válaszunk egy 5 perces játékot? Tehát ezek mind nagyon fontos dolgok. Milyen az ő beszédértése, milyen az ő beszéd produkciója? A kettő nagyon különböző tud lenni. Igen, tehát nagyon jó beszédprodukció mellett is találkozunk nagyon alacsony szintű beszédértéssel, tehát ez megtévesztő lehet, ugye.
Nem tapad meg a hallott információ.
Hát igen, meg ugye nagyon sokszor van egy ilyen szűkörű érdeklődés, ami a rugalmatlanságuk miatt lehet így, és azon a területen ők nagyon nagy tudást képesek esetek felhalmozni, és arról nagyon hosszasan és jól beszélni. Erről ugye hát legendás történetek vannak, akár a valóságban, akár a filmvilágban, filmek és sorozatok világában. Viszont lehet, hogyha azt kérjük tőle, hogy te vagy a harmadik a sorban, dobjál, utána húzz egy kártyát és lépjél, akkor ezt a feladatsort már nem tudja megérteni, nem tudja végrehajtani. Tehát, hogy milyen a beszédértés, milyen a beszédprodukció szintje. Ami még egy nagyon-nagyon fontos dolog, autizmusnál, és nagyon fontos mindig figyelembe venni, ez az úgynevezett szenzoros érzékenység, ami azt jelenti, hogy bizonyos érzékelési területeken, látás, hallás, tapintás, ők jobban érzékelhetnek bizonyos ingereket, mint mi mások. Tehát lehet egy hanginger, nekik szinte fájdalmasan zavaró, lehet egy érintési inger elviselhetetlen, vagy egy látvány, de lehet az, hogy kifejezetten keresik. Tehát lehet egy alulérzékenység, és lehet egy túlérzékenység is, hogy kifejezetten keresik. Ugye gyakran lehet látni az autizmusnak olyan megjelenítését, hogy pörgetnek valami színes tárgyat maguk előtt, ugye ez egy ilyen vizuális ingerkeresésnek mondjuk. Vagy hogy áll egy gyerekbefogott füllel, az is egy ilyen gyakori megjelenítése az autizmusnak képileg.
Sok hang, sok zavar.
Igen, ez nagyon zavaró lehet számukra, konkrétan fájdalmas lehet számukra. Tehát hogy ezeket nagyon fontos mondjuk egy társas játéknál, ugye egy kisgyerekeknek sokszor látunk olyan társas játékot, ami hangokat ad ki, nagyon-nagyon színes, nagyon vonzó. Lehet, hogy ez már túl sok, lehet, hogy ez zavaró, lehet, hogy ez sokkal egyszerűbb, sokkal letisztultabb társas játékkel. Vagy például egy másik jellegzetessége az autizmusnak, hogy részletekre fókuszáló észlelése lehet az autizmussal élő embereknek. Ez azt jelenti, hogy nem tudják azt a kontextust értelmezni, ami a sok részletből összeáll, hanem egy-egy részlet kiragadódik, és arra tudnak csak koncentrálni. Na most ez nyilván, hogyha ez fennáll, akkor egy nagyon színes, nagyon csillivilli, nagyon sok részletből álló társasjáték nem annyira élvezetes, vagy nem annyira követhető számukra, mint egy inkább egyszerűbb típusú.
Az elhangzottak alapján nekem az jutott eszembe, hogy akkor nincs egyezményes szabály, hogy az autista játékossal így kell. Ezt kell csinálni. Tehát mindenképpen jó, ha megelőzi a csatlakozást vagy a kapcsolódást, egy pici művelődés, hogy mi az, ami neki segít, mi az, amit ő kifejezetten keres. Tehát nem általánosíthatunk, hogy egy nagy, szép, színes játékot nem feltétlenül ajánlhat, mert elképzelhető, hogy abban lát majd fantáziát, sőt gyönyörködik benne. A társasjátékok világában számomra a legszórakoztatóbb, hogy nagyon sokszínű. Pláne a modern társasjáték, tehát hogy 90-es éveket követően kifejezetten arra ment a német szakmai zsűri, hogy díjazzuk az innovációt, vagy díjazzuk a sokszínűséget, hogy nagyon sokféle játék van. A tavalyi év társasjáték díjas nyertes játéka, a Spiel des Jahres díjas játéka, a Micro-Macro Crime City, egy hatalmas nagy fekete-fehér térkép, egy nagy város, és bogarászunk. Uh-huh. Ami sokaknak most mi ebben a játék? De pont ez, hogy egy olyan helyzetet teremt, amit korábban még nem láttunk. És kifejezetten a Kinderspiel díjas játékok utaznak erre, hogy gurítsunk golyót, emeljünk le gyűrűt, hogy csináljunk olyan mozdulatokat, amiket korábban nem csináltunk még. Tehát nagyon legyen nagyon szertágazó az élmény, amit a játékos a játéktól kaphat. Tehát, hogy menjünk szembe, fogom a kártyát, dobom a dobókockát, lépkedek egy bábúval. Vannak ezek a klasszikus mozdulatok, meg ezek a reflexek, amiket csinálnak a játékosok, és ezt keresi a modern társasjáték, hogy hozzuk a játékosokat olyan helyzetbe, amiben még nem. Találja magát egy különleges, nem csak fejben, hanem fizikailag is valami egészen más helyzetben.
Hát ami erről nekem első sorban eszembe jut, az az, hogy hát valóban nyilván egységes szabályt nem lehet hozni, de az például egy nagyon fontos dolog, hogy jó, ha tudjuk előre, mondjuk egy ilyen helyzetben, nálatok egy ilyen társasjáték esten, hogy az érkező autizmussal élő gyereknek van-e valami speciális erőssége. Uh-huh. Hiszen az nagyon jó, akár egy otthoni, akár egy kortárs közösségi játék során, hogyha végre meg tudjuk mutatni, hogy az autizmussal élőnek mi az erőssége, hiszen mondjuk egy iskolai közegben azért legtöbbször nem az ő erősségei kerülnek elő. Uh-huh. Tehát nyilván a kortársakkal való társas kommunikációs nehézség az alapvető autizmusban. Hogyha ő például nagyon jó memória azért szokott jellemző lenni autizmusban, speciális érdeklődési körének megfelelő, mondjuk egy térképes játék, ugye az is elég, vagy egy közlekedéses játék, amik hát ilyen Jolly Joker lehet autizmusban, azok segítenek abban, hogy megmutathassák az autizmussal élők az ő erősségeiket, és ezeket például nagyon jó tudni előre. A másik a mozgás. Ugye autizmusban viszonylag gyakori egy ilyen finom motoros ügyetlenség. Nem mindig természetesen, vannak rendkívül ügyesen rajzoló, alkotó autizmussal élő emberek, de mondjuk elég gyakran előfordul. Tehát ott például pici bábukkal van manipulálás, uh-huh. vagy ez, amit mondtál, de emeljük le a karikát, gurítsunk, nem biztos, hogy ideális. Ami mondom, nagyon-nagyon fontos, azért az a kiszámíthatóság és a vizuális támpontok. Tehát ez még autizmusnál nagyon fontos, pont azért, mert egy kommunikációs nehézségről beszélünk, számukra ami segítség az a vizualitás lehet. Tehát majd mutatok ilyen eszközöket, amiket néhányat hoztam, hogy mi lehet segítség autizmusban. Ez például nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy számítsunk arra, hogy vannak olyan készségek, ami hát úgy tipikusan nehéz. Most a kommunikációt kívül is például a várakozás, például a szerepcsere, például a közös figyelmi helyzetek. Ez nagyon fontos, ez autizmusban gyakran érintett, ez azt jelenti, hogy ketten figyelünk egy dologra, és én fel tudom hívni a te figyelmedet mondjuk a tekintetemmel, vagy a mutatásommal egy harmadik tárgyra, vagy dologra.
Uh-huh. Ez a klasszikus, ez csak...
Igen. Amit már kisgyerekkorban, egészen pici babáknál is látjuk, hogy mondjuk tolja az anyukája babakocsiba, és ott megy egy kutya, és a baba mutat, anyukája néz, ez figyelmi háromszögelésnek is hívjuk, látom, amit látsz, megerősítem. Na, igen, ez autizmusban nagyon gyakran sérült. És például erre nagyon jó a társas játék. Tehát, hogy ennek a fejlesztésére nagyon jó, hiszen együtt figyelünk egy valamit, viszont számítani kell az ebből fakadó nehézségekre.
Én bátorítok mindenkit, ez veszőparipám, hogy játszatok sokat. Ugyanis a modern játékkultúra sokszínű, és ezt nem mint nehézség vagy kihívás látom magam előtt a klasszikus élményt, hogy bemegyek egy játékboltba és faltól falig játék, hanem mint lehetőség, hogy sokkal nagyobb a valószínűség, hogy meg tudjátok találni azt, amiből sikerélmény származik. Belegondoltam, hogy az autizmussal élő gyerkőcnek élmény, hogy ez sem. És amint tudok olyan helyzetet teremteni, ami viszont pozitív visszacsatolást ad, ebben nagyon penge vagyok, sőt, önön jogomon szerencse nélkül győzedelmeskedtem, vagy eredményes lettem, esetleg közösen a szüleimmel, szóval ez mindenképpen egy életre szóló élmény lehet. Szerintem itt nagyon fontos ismét hangsúlyozni nálunk aranyszabály, hogy nincs különbség, minőségbeli különbség attól függően egy játék és játék között, hogy egyik drágább vagy olcsóbb. Tehát az árcédula nem garantál jobb játékot. Elképzelhető, hogy icipici kártyajátékból már hatalmas nagy élményünk tud származni, és elképzelhető, hogy hatalmas nagy alkatrészkészletes játék marad a polcon. Egyetlen játék sem tanulódik meg magától, minden játékot tanulunk. A társasjátékok dolgoznak egy absztrakt fogalommal, a játékszabályal, a mindenkire vonatkozó játékszabályal. Beszéltünk ugye korábban arról, hogy ez biztonságérzetet ad, hogy ez az én köröm, aminek eleje van, vége van, befejeztem, a másik játékos jön. És az jutott eszembe, ezeken nagyon sokunknak nagyon fontos kapaszkodó, nagyon sok nem autizmussal élő embernek is nagyon sokat számít az orientáció játékon belül, a kiszámíthatóság, tehát ez egy nagyon izgalmas témakör. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy vezetünk be új játékot, hogy tanulunk.
Hát úgy tanulunk új játékot mindenképpen, hogy először két személyes helyzetben jó ezeket tett. Vagy egy jól ismert családtaggal, vagy egy jól ismert pedagógussal, vagy baráttal úgy megtanulni, hiszen az is a kiszámíthatóságot növeli, hogy csak egy emberhez kell alkalmazkodnom, és aztán fokozatosan vonunk be újabb és újabb résztvevőket a játékba. Ez az egyik, tehát hogy a játékos társak létszáma. A másik, a szabályokon, legalábbis mi otthon nagyon sokszor egyszerűsítünk a társas játékok szabályain, tehát azt szerintem egy nagyon járható út, hogy van egy bonyolult és a gyereknek esetleg tetsző, érdeklődési körének megfelelő, vagy a kortársak által kedvelt és ezért vonzó társas, de nagyon bonyolult játékszabálya, azt azért nyugodtan lehet szerintem egyszerűsíteni. A játék hosszát is lehet rövidíteni. Minél ugye igazodva ahhoz, hogy mennyit képes az adott gyerek vagy felnőtt egy ülésben végigülni türelemmel. Tehát így jó bevezetni, hogy két személyes helyzetben bővítve a résztvevők számát, bővítve az időt, bonyolítva a játékszabályokat.
Gondolkodtam, hogy akár, hogyha szívesen olvas, mert ugye beszéltünk korábban arról, elképzelhető, hogy mondom neki, de nem tapad meg az információ. Igen. Egy-kettő, sok alapon két információ, tehát egyébként nagyon sok felnőttnek is egy nehéz munkanap után úgy számolunk, mint az indián, egy-kettő sok. Tehát nagyon-nagyon komoly fókuszt kér, hogy akkor tessék itt a játékszabály, és akkor, hogyha valami kérdésed van, akkor azt megbeszéljük.
Egyrészt igen, másrészt pedig, hogyha hát erre van időnk és kapacitásunk, és gyógypedagógusként legyen, akkor meg lehet vizuálisan jeleníteni a szabályokat. Tehát nem feltétlenül szövegben, tehát ugye ez a vizuális támogatás, ez azt jelenti, hogy képekkel, nagyon egyszerűen, képekkel segítjük azt, hogy megértse a szabályokat a gyerek. Ezért a sok társasjáték szabály rendkívül sok képet tartalmaz.
Igen, pont ez utat eszem, hogy igénylem a képeket én is.
Igen, akár nyugodtan ezt elő lehet hagyni, vagy kis kártyákat készíteni belőle, hogy egy-egy helyzetben miket lehet csinálni. Tehát, hogy ez fontos, ugye, hogy ne a szöveg legyen az elsőrendű, bár egyébként sok autizmussal élő remekül olvas és érti is, amit olvas, de hogy azért az alapvető szempont, hogy a vizuális támogatás az nagyon-nagyon fontos, és a szabályokat is ugyanígy meg lehet találni. Aztán még a játékok bevezetéséről. Ugye ez nagyon fontos autizmusnál, hogy a szabadidő eltöltése az sokszor néz. Pont a rugalmatlanságok miatt ugye ez a struktúrálatlan idő. Tehát ő jól el van, amíg meg van mondva, hogy mit csináljon, amíg ül az iskolapadban, amíg feladat van, amíg be van szabályozva, hogy mit kell neki csinálni, de esetleg sokkal nehezebb eltölteni a struktúrálatlan szabad idejét. Nem tudja, mit csináljon, esetleg problémás viselkedések jelennek meg, vagy egyéb hát életkornak nem megfelelő tevékenységek. Ehhez mutathatok valamit?
Hoztál cuccokat, hogy
igen, hoztam cuccokat itt, és hogy például ez egy ilyen szabadidő választótábla. Ez arra szolgál, hogy amikor szabadideje van mondjuk az iskolában a gyerekeknek, vagy akár otthon is, akkor készíthetünk egy ilyen választótáblát. Ezen az ő kedvelt tevékenységei vannak egyébként, tehát hogy ez nem egy büntetés, hogy a szabadidőben is meg van mondva, hogy mit csináljon, hanem ez egy lehetőségek tárháza. És akkor az érintett gyerek választhat ezek közül. És bocsánat, csak a nevet takargatom itt ki. És mondjuk kiválasztja, hogy ő gyurmázni szeretne, akkor leveszi ezt innen, ide fölhelyezi, aha, és akkor abban az adott szabad időben ő gyurmázik. Na most, ami még ezen kívül fontos, hogy akár napirendben, ugye autizmusnál a tér-idő struktúrálásnak egyik alapvető eszköze a napirend használat, ha használunk, akkor napirendbe illeszthetjük bele a társasjáték időt. Uh-huh. Ez is egy jó eszköz arra, hogy segíthessük azt, hogy társasozzanak, hiszen tényleg uh-huh. rengeteg készséget fejleszt ez az autizmus esetén. Aztán még, ami most akkor, ha már mutogatok, folytatom, kérlek, ami jó eszköz lehet, például meddig társasozzunk. Ugye az idő bejósolhatóság is nagyon fontos, ez egy ilyen nagyon fapados, régi típusú időjelző eszköz, nagyon egyszerűen otthon elkészíthető.
A térjelző, igen.
És ennyi időnk van hátra, most már csak ennyi időnk van hátra. Uh-huh. Egyébként nem csak társas játékhoz, ez kisgyerekes szülőknek mondom,
amikor, igen, igen,
amikor menni kell haza a játszótérről például, vagy uh-huh. még ennyi időd van rendet rakni, stb. Ezt nagyon jól lehet használni. Na, ennél azért modernebb technika is létezik, lehet kapni ilyen úgynevezett time timert, ez elég drága, de ez egy ilyen vizuális időjelző óra, viszont telefonra letölthető applikációja is van, ezt gyorsan megmutatom, ez egy ilyen dolog, ingyenesen letölthető, tehát nagyon jól uh-huh. lehet használni, be lehet állítani, és igen, és pontosan a láthatatlan időt teszi láthatóvá a gyerekek számára, ezzel segíti a bejósolhatóságot.
Hát nekünk 4,5 éves most Csabus, hamarosan lesz 5, és hogy kapaszkodunk abba, hogy ez a mutató, ha ide ér, uh-huh. ha szép módon elköd, na akkor. És meg tudja érteni, tehát tud azzal menni, hogy alkalmanként úgy, jó, még nincs ott, még van dolga, de hogy ez pontosan mennyi, még nincs ott.
Uh-huh. Igen, 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 igen. Na hát ennek egy egyszerűsített verziója, meg jól érthető, meg jó látványos uh-huh. verziója ez az úgynevezett vizuális óra, hogy uh-huh. látja, hogy telik az idő. Uh-huh. Na, ami még fontos lehet így egy társasjáték bevezetésénél, hogy a rugalmatlanság miatt egy új tevékenységet bevezetni azért nehéz lehet. Akár egy új tevékenységet, akár egy új fajta játékot nehéz lehet bevezetni. Ezért jó, ha jutalmazzuk azt, uh-huh. hogy kipróbál egy játékot. Nagyon változatosan lehet autizmusban jutalmazni, viszont jutalmazni kell. Uh-huh. Pont a szándék értési nehezítettség miatt, meg sok minden más miatt is, azért már nem megyek el teljesen ilyen szakmai irányba, de nagyon-nagyon fontos autizmus esetén a jutalmazás, és az is, hogy az is egy kiszámítható dolog legyen. Uh-huh. Tehát ne csak megbeszéljük, hanem mutassuk is meg a gyereknek, jelezzük előre vizuálisan, hogy társasjátékozunk, és utána jutalom. Uh-huh. Tehát önmagában jutalomértékű lehet egy társasjáték, és persze akkor nem, nincs erre szükség. De ha mondjuk azt szeretnénk, hogy bevezetünk egy új fajta tevékenységet, vagy egy új fajta játékot, vagy akár azért társasozunk, hogy fejlődjenek az ő bizonyos képességei, amire majd szintén mindjárt mutatok valamit, akkor jó, ha ezt jutalommal kísérjük, és azzal megerősítjük, hogy ehhez neki legyen kedve is.
Mi lehet jutalom? Nyilván attól függ, ami számára uh-huh. jutalomértékű.
Hát kimondtad a kulcsszavakat, ami számára jutalomértékű, az lehet jutalom. Azért az alapvetés, hogy minél kisebb, minél súlyosabban érint egy gyerek, annál inkább az azonnali, annál inkább uh-huh. a kézzelfogható jutalmakat uh-huh. részesítjük előnyben. Ez lehet egy gumicukor, lehet egy matrica, lehet egy öledés, akinek uh-huh. az, vagy lehet egy olyan tevékenység, ami számára kedvelt, de nem szoktuk egyébként uh-huh. megengedni. Uh-huh. Minél nagyobb egy gyerek, annál inkább lehet időben távolítani a jutalmat, uh-huh. de fontos ugye, hogy értse még a kapcsolatot uh-huh. a jutalom meg a megjutalmazandó tevékenység között. Tehát ne legyen az, hogy már fogalma sincs, hogy mire kapja azt a zsetonkát vagy mosolykát uh-huh. az ő táblázatába, hanem hogy értse azt, hogy az azért van, mert ő akkor jól teljesít.
Az időérzékelés az nagyon érdekes dolog, hogy amennyire rálátok, ez a két idő van, most és a nem most. Nagyon sokáig is.
Tehát
ez a holnap, ez...
Igen.
Abszolút nem tudok valami mit kezdeni.
Igen. Úgyhogy hát a ti kisfiatok, igen, ő még kicsit, tehát nála azért ez az azonnali azonnaliság, ez elég
menjünk
fontos.
Mamához majd a hétvégén. Most?
Aha, igen.
Miket hoztál még?
Miket hoztam még? Amikor így kifejezetten a fejlesztésben szeretnénk használni a társasjátékokat, akkor szoktunk autizmusnál úgynevezett szociális társasjátékokat akár otthon bütykölni, akár van, amit elhoztam megmutatni, ez az autizmus alapítvány, aki hát a fő autizmus tudás letéteményese Magyarországon által készített szociális kommunikációs társasjáték, az a neve, hogy Meséld el. Ez társas kommunikációs készségeket fejlesztett, egyébként egy nagyon egyszerű táblával van. Az a lényege, hogy dobunk, lépünk, nincs is nyertes, tehát ez egy fontos
Istennek.
Dolog.
Nagyon sok általam készített játékból is kivettem a győzelmi kondíciót, mert nekem alapvetésem, hogy nem attól társasjáték a társasjáték, hogy valaki győz.
Igen.
Vagy van győzelem, hanem vannak, tehát úgy gondolkodom, hogy mi a játék célja. Hogyha valaminek a kiderítése, akkor jó, ha beteszünk egy győzelmi kondíciót, de hogyha a puszta játszás maga a célja, tehát mint egy lárpulárt, azért játszunk, hogy játszódjunk, tehát hogy játék maga létrejön, sztori kocka. Tökéletesen tudok vele menni, hogy nem hirdetünk győztest. És nagyon sok beszélgetős játék kiszeri ezt az egészet, például az Igen című játékomban is opcionális. Tehát, hogy szeretnétek, mert van játékos, akinek segíti az orientációját, hogy hányadán állunk, hol tartok, és tökéletesen megértem, hogy ha van olyan autizmusra együtt élő gyerkőc, akinek nagyon fontos az, hogy akkor most nekem neked is, hogy egyébként hogy tudok haladni, de örömmel látom, hogy egy csomó játék elengedte.
Igen, egyébként ez a győzelem-vereség, ez egy kiszámíthatatlan stresszfaktor. Tehát ez azért nehézséget tud jelenteni autizmusban. Viszont annyiban jó ezt ilyen játékos keretek között megtanulni, kezelni ezt a stresszt. Tehát olyan szempontból nem baj, ha időnként ilyet is játszunk a akár érintett, akár nem érintett gyerekekkel, mert ehhez nem kell autizmus, hogy ez nehéz legyen ezt egy gyereknek feldolgozni, hogy nem ő nyer egy játékban. Tehát ezt ugye meg kell tudni tanulni, kezelni. Ez egy ilyen indulatkezelési tanulás, ami már megint egy külön terület, de ez is egy hát, társasjáték által jól fejleszthető terület lehet. Itt ebben a társasjátékban az a lényeg, hogy beszélgetünk, mégpedig úgy beszélgetünk, hogy kiszámíthatóan. Tehát megvan, hogy ki kérdez, megvan, hogy ki válaszol, megvan, hogy mi a téma, megvan, hogy mire kell válaszolni. Ugye attól függő, hogy hova lépünk, nem tudom, mi volt, milyen programon voltál utoljára, ki volt ma veled kedves, meséld el az utolsó esetet, amikor türelmetlen voltál. Tehát érzelmek kifejezése, érzelmek felismerése, ami szintén egy érintett terület autizmusban. Konkrét tartalmak elmesélése, mit ettél ma, mit csináltál hétvégén. Ezeket célozza meg ez a játék. Amikor kérdőjelre lépünk, akkor egy személyes kérdést lehet föltenni. Ehhez is tartalmas segítséget, mert ugye ez sem mindig könnyű, tehát kérdez valamit a társadtól. Jó, de mit? Hát ebben is van egy ilyen kérdésgyűjtemény. Most próbálom előtúrni. Igen, ami segítő kérdések a társas játékhoz, igen, ami segíthet. Aztán, amikor ugye tényleg autizmussal élő gyerekekkel úgy játszunk, hogy akár egy speciális csoportban, akár otthon, és ezeket a vizuális támogatásokat említettem, most csak egy párat elhoztam. Merre halad a kör? Nagyon egyszerű, egy nyíllal tudjuk jelezni.
Hú, de könnyen megyek ezzel, hogy nagyon sok játszatáson volt ez, hogy óramutató jelzőnek megfelelő irányban haladunk.
Ugye, a digitális óra már nem mutatja.
Várjál. Tőlem balra, oké.
Na, hát akkor tessék, ezt akár itt is hagyom neked. Igen. Ezzel jól lehet mutatni, hogy merre megy a kör. Uh-huh. Aztán említettük, ugye, hogy a várakozás az tipikusan nehéz. Egy várkártya, ugye ez is olyan, hogy egy vizuális támpont a gyerek számára. Azt, hogy mondom, hogy most várj, az egy dolog. Elé teszem, várj, és elveszem, amikor már nem kell várni. Uh-huh. Vagy egy bobzsák, amit most nem hoztam, de az autizmus eszköztárban hát alapvető dolog, mármint a kicsi bobzsák, nem a beülős, amivel azt jelezzük, hogy éppen ki beszél, éppen ki van soron. Ez egy társas játéknál is ugyanúgy, de ha nincs bobzsák, egy bármit, egy bármilyen tárgyat elérakunk, most te következel, tehát hogy látszódjon az, legyen vizuálisan is megtámogatva, hogy ki van éppen soron, többiek most nem nyúlkálhatnak bele.
Nagyon érdekes, a tréning szakma is ismeri ezt a talking stick, ez az indián kultúrából származó, az beszél, akinél van.
Igen.
És nagyon sok felnőtt beszélgetésben én nagyon szeretem alkalmazni. Oké, káosz van, talking stick. És tedd fel a kezed, hogyha szeretnéd kell a talking sticket, és adjuk meg egymásnak azt a kulturális gesztust, hogy köszönöm, na akkor most mondom. És hogy nagyon megmosolygom, hogy nagyon sok ilyen eszköz, amit hozol, életünk nagyon sok területén autizmussal nem érintett embereknél, szerintem nagyon hasznos.
Igen, hát egyébként erre szoktuk mondani, hogy amikor a tanároknak elég sok tréninget tartunk így autizmus, ADHD kapcsán, és hát de hogy nincs a gyereknek diagnózisa. Az, hogy nincs valakinek autizmus diagnózisa, de nehézségei vannak, akár a társas kommunikációs téren, akár rugalmasságban. Tök mindegy, hogy miért. Most lehet, hogy azért, mert éppen, nem tudom, otthon valami gáz van, vagy lehet, hogy valami tök más miatt, semmi köze az autizmushoz. Attól függetlenül ezt az eszköztárat nyugodtan rá lehet dobni az olyan gyerekeknek, akiknek éppen problémás viselkedése van, vagy visszahúzódóbbak, vagy nehézséget jelent nekik az együttjátszás másokkal, mert egyáltalán nem ártunk vele, sőt, ez nagyon sok mindenkinek, hát a kiszámíthatóság a gyerekeknek azért nagyon alapvető igénye, autizmustól függetlenül.
Kinyitom, nem ennek a videónak tartom, de szerintem az idősekkel való közös játékalkalommal is nagyon-nagyon sokat segít az egyszerű, letisztult szabályok, amikor pontosan mi fog történni, hogy tapasztalom, hogy kisebbeknél, idősebbeknél ez a rendszer, ez rettenetesen fontos.
Igen. Visszatérve egy picit a fejlesztéshez, azért is nagyon-nagyon jó eszköz a társas játék, mert az autizmus és a játék témája, ez külön megérne egy misét, ez a spontán, örömteli szerepjáték, amivel egyébként az ovisok már nagyon jól operálnak, és nagyon jókat játszanak, ez autizmusban nagyon sokszor nehéz. Pontosan ennek a mentalizációs készségnek az érintettsége miatt is, meg a rugalmasság miatt is, vagy rugalmatlanság miatt is. Úgyhogy nekik ezekben a játék tevékenységekben bekapcsolódni azért hát nagy kihívást jelent. Viszont nagyon jó lenne valahogy csatlakoznia a kortársakhoz, na egy társas játék ehhez ideális. Tehát ugye gyakran látjuk azt, hogy mi jellemző az autizmusra lévők játékára, sorba rendezgetnek oviskorban, nem tudnak becsatlakozni ezekbe a babázós, megszemélyesítős szerepjátékokba. Na de azért egészen kicsiknek is vannak már, majd biztos most említesz néhányat, olyan társas játékok, amihez nem kell számokat tudni, nem kell olvasni tudni, tehát akár egy csigafutam, most valami nagyon ősrégi jutott az eszembe, kinevet a végén. Amit könnyen lehet náluk bevezetni, és már is megvan egy közös élmény, hiszen itt autizmusnál nem arról van szó, hogy ők tudatosan szeretnének távol maradni a társaitól, hanem leginkább arról van szó, hogy ezt a kiszámíthatatlan kortárs közegetük nehezen tudják értelmezni, és ezért van az, hogy ők inkább ezt a bizonytalan helyzetet elkerülik. Tehát most már nem hiszük azt, mint régebben voltak ilyen gondolatok, hogy hát ők nem akarnak együtt játszani a többiekkel, ez nincs így, általában ők szeretnének a többiekkel együtt játszani, csak ebből a kiszámíthatat, tehát ugye egy kortárs közeg az mindig a legrosszabb, tehát felnőttekkel, sokszor látjuk azt, hogy érintett gyerekek felnőttekkel nagyon jól eljátszanak, mert a felnőtt alkalmazkodik hozzá, kiszámíthatóan viselkedik, egy kortárs sokkal kevésbé. Viszont egy társas játékkal tudnak ők is nagyon jól csatlakozni, és ez nagyon-nagyon fontos a fejlesztésükben, meg a mindennapi életükben is.
Én nagyon szeretek hivatkozni a kooperatív játékokra, hogy legyen alapvető élmény, hogy a többiek nem ellenem játszanak.
Igen.
Tehát nekem vesző paripám, hogy a kisgyermekkorban a társas játékossá nevelés az pozitív élmény csatolásával történjen. Hogy társas játékozni jó, olvasni jó, rögtön társuljon hozzá egy pozitív élmény. Induljunk ki abból, hogy a testmozgás jó dolog. Rögtön csatoljunk hozzá pozitív érzéseket, és ezzel meg tudjuk alapozni, hogy elképzelhető, hogy az utóbbi 4-5 alkalommal nekem veszteségélményem volt, kudarcélményem volt egy játékban, de a bázisom, a kályha érzésem az egy pozitív érzés. És én nagyon szeretek gyerekjátékok esetében kooperatív játékokkal menni, hogy közös a célunk, nem maradok magamra, sőt számítok, amit én döntök, az hozzájárul a nagy egészhez. Illetve, hogyha veszítettünk, vagy nem voltunk sikeresek, akkor semmi baj, mert anyával, apával, testvéremmel, azzal, akit szeretek, ért közösen egy élmény.
Igen. Hát eleve ugye az együttműködési készségek az nagyon fontos fejlesztendő terület autizmusban. Tehát egy-egy ilyen játék a pozitív élményen túl, ami nagyon-nagyon fontos, tehát ugye ez egyáltalán nem nincs mögötte a fejlesztendő területeknek, hanem a pozitív társas élmény az iszonyú fontos, autizmusban is. Nagyon fontos ezeket a készségeket fejleszteni is, tehát ugye ezek a játékok erre szuper jól alkalmasak.
Szívesen megemlítenék egy-két játékot, amely szerintem nagyon szép, és mindemellett leegyszerűsített alkatrészkészlettel dolgozik, nem harsány, nem villog, nem provokatív. Nekem a nyúlmentő akció vesző paripám, nyuszikat mentünk, dobókocka, szimbólum, nem kell szám, igazából 3-4 éves kortól alkalmazható játék, és csodálatos, hogy tele van nyuszival a doboz. És az egész egy én segítek egy nálamnál kisebb valakin. Tehát alapból egy olyan szerepbe rakja a játékost, hogy a hős. Ő segít, ez szerintem kifejezetten jó. Akkor nagyon sokaknak ez a klasszikus dobok lépeknek egy nagyon ügyes variáns a gyerekjáték, a Speedy Roll, melyben egy sünink van, akit gurítok, az alapján, hogy mire van szükségem, hogy hova tudok lépegetni, és nagyon jó, a túl sokat gyűjtött se jó. Tehát hogy van egy ilyen limitje, hogy annyit még elbír a sünni, de a túl sokat gyűjtött, akkor egyet sem tarthat meg. Korábban említetted, és én is nagyon szeretek erről beszélni, a rugalmas játékszabályok motivumára, hogy mondhatom azt, hogy ezek a javasolt játékszabályok, és mi ezt most átdolgozzuk egy picit, és csökkentjük, vagy átalakítjuk. És elképzelhető, hogy nem eredeti szabály szerint játszunk valamivel, ami szerintem egyáltalán nem baj.
Egyáltalán nem baj nekünk, de lehet, hogy egy autizmussal élőnek olyan szempontból baj, hogy most felülírom azt, amit én mondtam, mert valóban én mondtam, és így is gondolom, hogy egyszerűsíteni lehet sokszor a játékszabályokat, viszont arra kell figyelni, hogy az az érintett, akivel játszunk, ő mennyire veszi ezt jó néven. Mert ugye sokszor van az, hogy pont a rugalmatlanság miatt ragaszkodnak azért jobban a játékszabályokhoz, és csalásnak értékelik azt, hogyha másképp. Tehát akkor ezt viszont lehet változtatni, viszont ezt is előre meg kell beszélni, és előre lefektetni az új játékszabályokat, az új egyszerűbb játékszabályokat, hogy most így fogunk játszani. Tehát ez a menet közben, jaj, már indulnunk kell, most akkor legyen az a szabály, hogy akkor ez kevésbé működik általában.
Hogy például egy társasjáték esetében van a katica szabály, a kicsi szabály, és akkor van, nem tudom, a bika szabály, a bika szabály pedig a felnőtt szabály, és akkor eldönthetjük a játék elején,
igen.
Hogy figyelj csak, katica vagy bika. És akkor megegyeztünk abban, hogy most katica szabály szerint játszunk, akkor mindannyiunkra az elején lefektetett alapvetésünk az, hogy ehhez tartjuk magunkat, hogy most nem számolunk pontot, hogy most akkor nem foglalkozom
ezzel. Igen. És hát tényleg az, amit mondtál, szerintem ez a legfontosabb, hogy örömteli legyen a játék, hiszen egy autizmussal élő ember ugyanúgy örömét leheti a társas játékban, egy icipici segítséggel, pici odafigyeléssel, kiszámíthatósággal, és az, hogy ő ezekben a társas helyzetekben örömét lelje, és kompetensnek érezze magát, ez mindennél fontosabb.
Bízunk benne, hogy videónkban adtunk pár tippet, trükköt, praktikát azzal kapcsolatban, hogyha autizmussal élővel szeretnétek játszani, akkor milyen eszközök lehetnek ezzel kapcsolatban. Illetve kérdés, hogyha van gondolatotok ezzel kapcsolatban, akkor kérlek odalent a kommentek közé dobjátok le, beszélgessünk egy picit. Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy beszélgethettünk.
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Kívánunk mindannyiatoknak jó játékot, sziasztok!